Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Szent Háromság ünnepe utáni 23. vasárnapnak a prédikációs alapigéjét Máté evangéliumából, a 17. fejezet 24. versétől a 27. versig a következőképpen. Amikor Jézus és tanítványai Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle: a ti mesteretek nem fizet templomadót? De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt: mit gondolsz, Simon? A földi királyok kiktől szednek vámot vagy adót? Fiaiktól-e, vagy az idegenektől? Miután így felelt, az idegenektől, Jézus ezt mondta neki: akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban állandó vita téma a gyülekezetekben, hogy mennyi legyen a templomadó, mennyit határozzon a presbitérium, vagy ahol más a rendszer, Finnországban, Ausztriában, az állam mennyit hajtson be adóként, hiszen tudjuk, hogy ott jóval komolyabban megy. Ott meg van határozva, hogy a jövedelemnek hány százaléka, imitam ott 5% például, amit az adóhatóság hajt be, és aztán továbbítja a gyülekezetekhez. Mennyi legyen ez a pénz? Jézus korában 2 dénár volt ez az ár. Nem érdekes most ennek az értéke, hiszen tudjuk, hogy úgy sem lehet, nem csak a 2000 évvel ezelőtti pénzt nem lehet megbecsülni, hogy most akkor vajon az mennyit érne ma, hanem már a 20 évvel ezelőtti pénz sem lehet igazából megbecsülni, hogy mennyit érne ma, mi lenne a vásárló ereje annak. Nem lehet áthozni a mába ezt a 2 dénárt pontosan. Azt sem kell vizsgálni, hogy hogyan viszonyult ez a templomadó, ez a 2 dénár a tizedhez, vagy ahhoz az adományhoz, amit még ezen felül az árvák, özvegyek számára adtak. Hiszen már egészen más a rend a mai világban. Régen, nagyon régen, akár abban az időben, akár a következő századokban, a gyülekezet tagjainak kellett megoldani számos szociális problémát, nekik kellett gondoskodni az árván maradt gyermekekről például, sokan tudják már, hiszen el szoktam mondani a keresztülőséggel kapcsolatban, hogy ez annak idején az első 3 évszázadban annyira komoly tisztség volt, hogyha a keresztény üldözés, vagy betegség, vagy bármilyen oknál fogva a szülők elhunytak, akkor a keresztszülők fogadták magukhoz a gyermekeket, és nevelték fel őket. A keresztülőséget ezért vezették be, mert akkor sokkal nagyobb volt a halandóság, mint ma. Ma már egészen más a helyzet. Ma éppen az egyik lelkész kérdezi a levelező listán, hogy kérdezik tőle, hogy mi legyen akkor, amikor megszűnik a kapcsolat a keresztszülők és a szülők és a keresztgyermek között. Vissza lehet-e vonni a keresztülőséget? Mellé nyúltunk. Mire az egyik lelkész írja: igen, valóban sokszor mellé nyúl az ember, ők maguk is mellé nyúltak ezzel kapcsolatban, megszakadt a kapcsolat, de azt mondja, most 22 év elteltével, hogy nem találkoztak a keresztülőkkel, nagy gyermekük már Hollandiában dolgozott pár hónapot, meghalt az a keresztülőnek a felesége, és felvette 22 év után a kapcsolatot velük, mert úgy gondolta, hogy szeretné betölteni a keresztülői tisztséget. Megérezte, hogy mennyire fontos ez, hogy ez nem egy színjáték, hogy ez nem egy hagyomány. Ez annál jóval többet jelent. És jóval többet kaphat ő ezen keresztül, hogyha foglalkozik ezzel, mint hogyha sutba vágja. Igen. Szóval ott tartottam, hogy nagyon sok szociális problémát a gyülekezet tagjainak kellett megoldani, gondoskodni az árván maradt gyermekekről, az özvegyekről, az idősekről, a kiszolgáltatottakról. Nem volt még szociális háló, nem volt szociális gondoskodás, nem volt özvegyi nyugdíj, egyáltalán nyugdíj nyilván nem volt. Ma van szociális háló. De azt hiszem, hogy ennek ellenére szükség van a gyülekezet tagjainak a szeretetére. Ennek ellenére szükség van, hogy valamilyen módon, sokszor anyagilag is, odaálljon a gyülekezet azokhoz az emberek, azok mellé az emberek mellé, akik a gyülekezetben szükséget szenvednek. Sőt, tudjuk azt, hogy az első századokban nem csak hogy a sajátjaikról gondoskodtak, hanem epésen jegyzik meg a pogányok azt, hogy hát ezek még a mieinkről is gondoskodnak, akikről pedig nekünk kellene. Hol vagyunk mi ettől? Örülünk, hogyha saját magunkat fent tudjuk tartani. Nem, hogy még gondoskodni azokról, akikről kellene. Szükség van ma is a gyülekezet tagjainak a szeretetére, arra, hogy a másik mellé odaálljunk. Persze ez nem csak anyagi melléállást jelent. És az, hogy az egyháznak van szolgálatvállalása a társadalom felé, azt hiszem, hogy ezt ismeri el a kormány akkor, amikor támogatják például az evangélikus egyháznak a szeretet intézményeit, vagy iskoláit, amikor tudjuk, hogy Gács Péter aláírta Orbán Viktorral azt a bizonyos megállapodást, amely a győri és deáktéri intézményeknek a felújításáról szól, hiszen mit látott meg a miniszterelnök? Azt, így fogalmazott, hogy minden fillér, amit az egyháznak nyújt a kormány, valójában az állampolgárokhoz tér vissza, őket támogatja. Mert abból a pénzből az iskolákban tudás, a szeretett otthonokban gyengéd szeretet lesz. Konvertálódik. És hogy folytassuk, a gyülekezeteknek a finanszírozása pedig mi itt, akik itt vagyunk, azt hiszem, hogy mindannyian tudjuk, csak a híveknek a felelőssége, nem a kormányé, mindig is az enyém és a tiéd. Még csak az 1% sem jöhet szóba. Talán ezt is már mindenki tudja, hiszen elmondtuk már ezerszer. Hiszen az 1% az soha nem támogatja közvetlenül a gyülekezetnek a költségvetését. Hiszen az általában mindig olyan célokat szolgál, olyan épületek felújítását szolgálja például, amelyeket egyébként a gyülekezet nem tudna megfinanszírozni. De az, hogy a gyülekezet éljen, hogy kapjon a gyülekezetben szolgáló fizetést, hogy tudják a templom világítását fizetni, vagy fűtését, az mindig a gyülekezetnek a feladata. Akkor mennyit adjunk? Akkor mennyit adjunk? Mi Jézusnak az útmutatása? Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, több, mint érdekes. Azt mondja, fizetnek-e adót az uralkodóknak a gyerekei? vagy pedig az idegenek fizetik az adót. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy a fiak szabadok. Szabadok vagyunk. Az uralkodók, a családtagjaik nem fizettek adót, vagy a római állampolgársággal rendelkezők nem fizettek adót. Az idegenek, akiket behódolásra kényszerítettek, na azok fizettek adót. A fiak, kik a fiak az egyházban? A megváltottak. Vagy ahogyan itt Pál apostol beszél a Filippi levélben, az oltár előtti igében. Azt mondja nekünk, pedig a mennyben van polgárjogunk. Milyen polgárok vagyunk mi? Római állampolgárok? Magyar állampolgárok? Igen, magyarok is vagyunk. De elsősorban, és egyre inkább mennyei állampolgárok vagyunk, ahogyan egyik paralimpiai bajnokunk fogalmazott, hogy amikor a buszbalesete történt, és tolószékbe kényszerült vívó, egyre inkább mennyeinek, egyre inkább lelkinek érzi magát, és már kevésbé testinek. A testével már egyre kevesebb dolgot tud véghez vinni. Kik a fiak tehát? A mennyei állampolgárok, de itt még egy picikét tegyünk egy kis exkurzus, egy kis kitérőt. Mit jelent mennyei állampolgárnak lenni? Azért gondoltam, hogy tegyük meg ezt a kitérőt, mert talán fontos reagálni arra, amikor talán az egész falu minden lakója kapott egy ilyen traktátust a Jehova tanúitól az elmúlt héten, aminek az a címe, hogy élhet-e újra, aki meghalt. Nyilván van érzékük ilyenkor, érzékenyebb, nyitottabb az ember halottak napja környékén erre a kérdésre. Mire gondolnak ők? Arra, hogy a testi halál után, ők azt gondolják, hogy egy öntudatlan állapotban van az ember a halottaknak a birodalmában, amit így nevez a görög, hogy Hádész, vagy a Héber, Seol. Öntudatlan állapotban fekszik, addig, amíg jön a feltámadás. Élhet újra az, aki ebben az állapotban van? Ez a kérdése ennek a traktátusnak. Mit mond Jézus? Jézus azt mondja, hogyha valaki ő benne hisz, még hogyha meghal is, él. Nem öntudatlan állapotban van valahol, számunkra rejtélyes helyen, aki hisz ő benne, hogyha meghal is, él. Ezt mondja Mártának és Máriának, amikor gyászolják Lázárt. Így van? Vagy mit mond Jézus Zákeusnak, amikor az odafordul hozzá, átrendezi az életét, amelybe beletartozott az anyagi életének az átrendeződése is, hiszen ez a vámszedő, ez az apehes területi igazgató addig kizsarolta a pénzt az emberektől, bevasalt még olyan adót is, amit nem lett volna szabad, és mit csinál? Szétosztja a vagyonát az emberek között, négyszeresét adja vissza annak, akitől kizsarolt valamit, és mit mond Jézus? Ma lett üdvössége ennek a háznak, magyarul ma lett élete ennek a háznak. Olyan élete, üdvösség olyan életet jelent, amelyen már a halál nem tud erőt venni. Mit mond Jézus? Nem élhet az újra, aki már meghalt, hanem egyszerűen nem hal meg. Egyszerűen nem hal meg az, aki hisz ő benne. Ha valaki nem hisz ő benne, akkor ott már nincs miről beszélni. Azok a mennyei állampolgárok, akik tudják, hogy élnek, ahogyan mondjuk az egyik énekkel, ének szavaival így fogalmaztunk, Ó Jézus, húsvét fényekel, túl síron, gyászon éjjelen, és aki győzött idelen, fenn örök himnuszt énekel. De a másik énekünkben is találunk ilyen sort, ami erről szól. Tehát ők a szabadok, visszatérek most már Jézusnak a szavához, ők a szabadok. Mit jelent az, hogy szabadok? Az, hogy nem támogatják a gyülekezetet? Dehogy nem. Azt jelenti, hogy szabadok, hogy nincs kényszerűség, nincsen kivetett adó, nincsen kivetett egyházfenntartói járulék. Nagyon szép különben, jó, nem egészen pontos, de azért nagyon szép sok tekintetben ez a kifejezés, amit bevezettek annak idején az egyházi adó helyett, hogy egyházfenntartói járulék, vagyis, hogy járulék, hozzájárulás a gyülekezetnek a fenntartásához, és hogy fenntartói járulék, tehát, hogy a fenntartáshoz szükséges, anélkül nem marad fenn. Egyértelmű. Szükség van rá. De a kényszerűséget Jézus kihúzza a lábunk alól, hogyha fiak vagyunk, hogyha mennyi állampolgárok vagyunk. Kényszerűséget az érez, aki nem fiú, aki nincsen megváltva. Reformáció kapcsán többször előkerült, és én is gondolkoztam rajta magamban is, hogy hogy is viszonyul egymáshoz Luthernek az a kifejezése, hogy törvény és evangélium. Tudjuk, ezt tanítjuk a konfirmandusoknak is, és így van. A törvény, Isten törvénye az, Isten igéből azt nevezzük törvénynek, amelyben parancsol, amelyben követel. Adakozással kapcsolatban is követel, de nem csak ezzel kapcsolatban, csomó minden mással. Ezt és ezt tedd. Az evangélium az, amelyben ígér Isten, amelyben ad számunkra is. Azt mondja Luther, hogy először mindig ad, és csak azután követel. Gondoljunk erre a csodálatos halra. Péternek mondja, menjél, és fogd ki azt a halat. Benne van a pénz. Utána ad. Először ad, hogy adhasson. De rájövünk, hogyha meg vagyunk váltva, hogy a Isten gyermekei vagyunk, hogy öröm a rendelkezés. Hát miért fogalmaz így a Szentírás csomó helyen, a zsoltárosok rendszerint, hogy az Úr törvényében van az én gyönyörűségem. Azon elmélkedem éjjel és nappal. A törvényben gyönyörködik. A törvényben, ami követel tőle. Egyszerű példa. Öröm gondoskodni a szeretteinkről. Így van? Mert vannak. Pusztán azért, mert vannak. Öröm fizetni értük. Nagyon megveszekedett szülő az, aki már a fejére hányja. Tudod, hogy mennyibe kerülsz nekem? Nem. A szülő ezt nem teszi. Mert örül annak, hogy költhet a gyermekére. Hogy lemondhat a gyermekéért. Öröm az, amikor az ember lemondhat a házastársáért. Hallgattam tegnap Polc Alennak a gondolatait a rádióban, és hát nagyon megrendítő. Nagyon megrendítő. Ő nagyon sokat foglalkozott a halállal, súlyos beteg gyermekeket lelki gondozott kórházban, rákosokat lelki gondozott kórházban. Állandóan mindig olyan embereknél, így mondta, hogy az élet árnyékos oldalán éltem, így fogalmazott, és azt mondja, hogy nagyon sokat segít abban, hogy élni tudjunk a halandóságunk tudata. Úgyhogy megint arról beszélek, amit itt az oltár előtti igében felolvastam, hogy övé egyedül a halhatatlanság, nem a miénk, nincsen halhatatlan lelkünk, stb. Csak egyedül Istené a halhatatlanság, és azé, akinek ajándékozza Jézusért, aki mennyei állampolgár lesz. A halandóságunk tudata nagyon sokat segít abban, hogy alázatra neveljen. És segítsen abban, hogy lemondjunk a családtagunkért. Hogy ne ott hagyjuk, faképnél hagyjuk, és itt tovább tudjuk, hogy mi megy a világban körülöttünk, hanem mellette maradjunk, és örömnek tartsuk, evangéliumnak tartsuk azt, amit Isten követel tőlünk, felszólít, hogy maradjunk mellette. Felszólít. Ez törvény. De öröm, hogy maradhatunk még mellette. Lényegében törvény és evangélium egyek. Nem lehet szétválasztani. Nem lehet szétválasztani. De ezt Luther is így mondja. Nem lehet szétválasztani. Szeresd, törvény, de evangélium is, szerethetem. Veled vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez evangélium, de törvény is. Tudd, hogy Isten veled van. Neked is vele kell maradnod. Jézus tudta azt, hogy a jeruzsálemi templomi szolgálat az nagyon sok tekintetben híjával van Isten dicsőségének, nem Isten akarata szerint működik. Mi van akkor, hogyha az ember azt tapasztalja, hogy nem Isten szerint működik egy egyház? Az felhatalmaz arra, hogy akkor ne fizessük a templomadót? Na hát, Jézus egészen keményen így nevezi, tudjuk a jeruzsálemi templomot, hogy rablók barlangja. Rabló barlangjává tett. Hát hála Istennek, hogy ma ezt nem kell mondani. Egyik egyházunkra sem. Nem csak az evangélius egyházra. De ha ez az eset forogna fenn, akkor mi Jézus példája mire mutat? Ezért még nem vonhatjuk meg az anyagi támogatásunkat a gyülekezetünktől. És mi a slusszpoén? Az, amit már érintettem, hogy Péter adóját is ő fizeti meg. Amikor azt mondja, hogy ott lesz annak a halnak a szájában az ezüstpénz, a görög a statérát használja, státér, amely 4 drachmának felel meg. 4 drachma. Vagyis 2 Jézusért, 2 Péterért. Jézus nem csak a sajátját fizeti meg, hanem Péterét is megfizeti. Jézus nem csak a sajátját fizeti meg, hanem a miénket is megfizeti. Egyesek szerint van, kételkednek, hogy hát ez nem egy szó szerinti csoda, hogy most ott van a hal szájában a pénz, hanem itt arról beszél Jézus, hogy végezd a munkádat, és a munkád majd meghozza a gyümölcsét, és a halászatnak a hasznából lesz neked lehetőséged arra, hogy megfizesd azt, amivel tartozol az Istennek. De nem a módja, nem az a lényeg, hogy most akkor mi megtaláljuk-e azt az ezüst pénzt a tyúknak a szájába. Nem az a kérdés, hogy megtaláljuk-e az ötöst a lottón. Nem. Nem a módja a lényeg, hanem az, amit ez elmond, hogy minden az Istentől van. Jób könyvében olvassuk azt, hogy meztelen jöttünk ki anyánk méhéből, mezítelen megyünk is el. Az Úr adta. Az Úr vette el. Nincsen itt egy fillérünk sem. Egy zoknink sem. Egy alsó nemünk sincs, ami tőlünk lenne. Ezt kell, hogy észrevegyük. Semmi az ég adta egy világon. Mindent az Úr adott. Vagyis Jézus gondoskodik az életről, a pénzről, és aki állampolgár, mennyei, az igyekszik minél többet odaadni ebből az Isten dolgaira, nem kényszerűségből, mert szabad. Azért, hogy megmaradjon az az érték, konvertálódjon ez az érték, mert csak ez az egy marad meg ezen a világon. Az oknink nem marad meg, és hadd ne soroljam. Semmi nem marad meg ezen a világon, csak az, amit az Isten céljaira adtunk. Mert ebből már nem csak tudás lesz, nem csak gyengéd szeretet lesz, hanem ebből hit, ebből terjedő reménység lesz, ebből az Isten országa, evangéliumnak, evangéliuma terjedése következik. Erre kell. Ez a célja a gyülekezet létének, lényegének, hogy az Isten evangéliuma terjedjen ebben a faluban is, hogy minél többen tapasztalják meg, hallják meg, hogy hogyan lehetnek mennyei állampolgárok. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Istenünk, hálával köszönjük neked, hogy te szabadokká akarsz tenni bennünket. És te tudod és tapasztalod, hogy éppen anyagi szempontok szerint micsoda rabságban élünk. Mennyire rabjai vagyunk annak, hogy mire mennyit kell költenünk. Pedig sokszor nem akarjuk. Lehet, hogy vannak olyan dolgok, amelyek fölött rendelkezünk, diszponálunk, vannak olyan dolgok, amelyekről nem, de mégis kell. Úrunk Istenünk, köszönjük, hogy te megváltásoddal szabaddá teszel bennünket arra, hogy úgy szánjuk oda az életünket, az életünknek az anyagi területét is, a te szolgálatodra, ahogyan mi azt megértettük, ahogyan szeretnénk. Kérünk téged, hogy ezzel a szabadsággal, ennek a szabadságnak az örömével áld meg bennünket, családjainkat, kapcsolatainkat, minden területét az életünknek. Amen.